Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Szent István Rádióban.
Magyarország és az Egyesült Államok folytatja a közös munkát a világüldözött keresztényeinek megsegítése érdekében. Jelentette ki Azbej Trisztán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Az államtitkár az üldözött keresztények segítése közös civilizációs küldetés az Egyesült Államok és Magyarország számára című panelbeszélgetésen felhívta a figyelmet arra, hogy a világban még mindig mintegy 380 millió keresztény él fenyegetettségben a hite miatt, sokuk pedig rendszeres támadásoknak is ki van téve. A keresztények a világon a legjobban üldözött vallási csoport, figyelmeztetett. Lengyel és magyar nemzeti színekbe öltözik a Lánchíd a Lengyel-Magyar Barátság napján, közölte a Sándor Palota a Távirat irodával. A Magyarország és Lengyelország közötti több évszázados barátságra és szövetségre emlékezve a köztársasági elnök döntésére hagyományteremtő céllal a két ország zászlói díszítik majd Budapest emblematikus hídját március 23-án. Mint írták, Súlyog Tamás úgy fogalmazott, a magyar-lengyel barátság a népeinkben közös hagyománytiszteletben, a szabadságvágyban és a keresztény értékekben újra és újra összefonódó történelmünkben gyökerezik. Az iráni háborúban energialétesítményeket is értek támadások. Ez azt jelenti, hogy tartós energiaválság bontakozik ki a világgazdaságban. Figyelmeztetett a magyar miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor felidézte, két nappal ezelőtt az iráni háború elérte az energialétesítményeket, és a világ ellátásának tekintélyes részét garantáló források semmisültek meg. Az első csatát azt megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának. De van egy második csata, ez április 12-én lesz. Értékelte a miniszterelnök a Brüsszelben az előző napi EU csúcs találkozón történteket. Orbán Viktor a brüsszeli Magyarország házában tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a dögönyözések, szurkálások és a trancsírozási kísérletek ellenére kitartott amellett az álláspontja mellett, hogyha nincs olaj, nincs pénz. Azaz Magyarország megtagadja azt a formális döntést, amellyel hozzájárulna az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s hitelhez, amíg tart a Magyarország elleni olajblokád Ukrajna részéről. Valamennyi helyi választási iroda bevonásával országos informatikai és igazgatási próbákat tart a Nemzeti Választási Iroda az áprilisi országgyűlési választás előkészítése érdekében. Közölte az iroda honlapján, hozzátették, a próbák célja a választási informatikai rendszerek és az ezekhez kapcsolódó eljárások működésének ellenőrzése. A választások előkészítésének részeként országos technikai próbákat, igazgatási próbákat és két országos informatikai főpróbát is tartanak. A Nemzeti Választási Iroda a választási irodák aktív közreműködésével a teljes választási informatikai infrastruktúra működését, valamint az egyes rendszerek közötti integrációs folyamatokat tesztelik. A kettővel ezelőtti német kancellár ugyanúgy volt kiakadva Magyarországra a migráció miatt, mint most Friedrich Merz Ukrajna miatt, azonban a magyaroknak volt igaza egy évtizeddel ezelőtt is, amikor a nyomásnak ellenálltunk, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közlése szerint a tárca vezető kifejtette. A jelek szerint a német kancellár továbbra is rendkívül ideges, feszült és tovább fenyeget minket, hiszen hiába gyakoroltak óriási nyomást csütörtökön a magyar miniszterelnökre Brüsszelben, nem tudták elérni, hogy a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönhöz a támogatásunkat adjuk, hiszen az ukránok továbbra is, persze Berlinnel és Brüsszellel egyeztetve, olajblokád alatt tartanak minket. Végül az időjárásról. Egyre több felé megvastagszik a felhőzet, ezért általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Az éjszaka második felében az északi, északkeleti megyékben kevés helyen kisebb eső, zápor előfordulhat. Nagy területen mérséklődik az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A régió sportja.
Budapesten a központi tornacsarnokban rendezték a Budapest vidékbajnokságot. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara Nyíregyházán 2019-ben indította azzal a céllal az inkluzív egészségi sportnapot, hogy az oktatókat és a hallgatókat megismertessék a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség munkásságával, és közelebb hozzák a fogyatékossággal élők világát a többségi társadalomhoz. A napokban ismét rendezvényt szerveztek. A felnőtteknél kiváló, az utánpótlásnál fele más évet zárt a magyar vízilabda. Rangos konferenciát rendeznek edzőknek, trénereknek és sportszakembereknek Nyíregyházán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Budapesten a központi tornacsarnokban rendezték a Budapest vidékbajnokságot. A Deasz csapatban és egyéniben több versenyzővel vett részt a megmérettetésen. A Deac, Litauszki, Alice, Szárnyas Boglárka, Ludman Eszter, Nagy Léli összeállítású felnőtt csapata a második helyen végzett, alig lemaradva az aranyérmes győriektől. Egyéni összetettben deacos bajnokot avattak, hiszen Nagy Léli lett az első 43,4 ponttal, de előkelő helyen végzett Ludman Eszter is, aki a negyedik helyen zárt. Majd a szerenkénti döntők során felemás korláton ugyanez a sorrend született. Talajon Nagy Lili újabb aranyérmes zsebelt be, míg Gerendán Ludman Eszter bronzérmes lett. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara Nyíregyházán 2019-ben azzal a céllal hívta életre az inkluzív egészségi sportnapot, hogy az oktatókat és a hallgatókat megismertessék a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség munkásságával, és közelebb hozzák a fogyatékossággal élők világát a többségi társadalomhoz. A legutóbbi rendezvényen számos sportágat kipróbálhattak az érdeklődők. Pázmány Viktória mesteroktatót hallják.
Nagyon színes a paletta, mindenek előtt természetesen a speciális olimpikonokat említeném meg. Budapest környékéről érkeztek ők többnyire. Van köztünk világjátékok győztes asztali teniszező, szintén világjátékok győztes judoka, van köztünk Európa bajnok judoka, illetve Európa bajnok kosárlabdázó, de helyi kincsekkel is tudunk dicsekedni, hiszen itt van a Ridenz szakiskolának a floorball csapata, akik szintén egy állomást vezetnek. Emellett civil szervezetek álltak még az ügy mellé, akik funkcionális fitnesst, kutyás sportbemutatót tartanak, Betyár Csörte, egy új állomásunk az idén a Vidékkincse Egyesület szervezésében.
Az önkormányzat Szociális Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte, a rendezvény nem csak a sportról, az egészségről, hanem az életről, egy új esélyről is szól. Mint fogalmazott, a speciális sportolók példát mutatnak mindenkinek kitartásból és szorgalomból. Vasné Harman Gyöngyit hallják.
Az inkluzív szemlélet az életünkben azért is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy vannak olyan sportolók, például akik parasportolók vagy fogyatékos sportolók, és itt az ő életükben a sport nem csak egyszerűen sportot jelent, hanem mozgás jelent, életmódot jelent, közösséget jelent, egy sokkal minőségibb életet jelent. És van itt olyan sportoló, aki élsportoló, ez pedig azért nagyon fontos, mert példát tud mutatni az emberek életében, a fiatalok életében halmozottan fontos ez, de a felnőttek életében is szükség van olyan példaképekre, akik irányt tudnak nekünk mutatni, akik életükkel, akaratukkal és egész szemléletükkel nekünk példák lehetnek.
Akik akartak, pingpongozhattak a világjátékok győztes hallássérült speciális olimpikon Kis Tamással. Most őt hallják.
Látom, hogy mindenki szeret velem játszani, ki akar rabálni, milyen egy igazi pingpong sport, milyen egy igazi világbajnokkal játszani. Én nagyon szeretek velük játszani, persze nem csapom le a labdát, csak mutatottak egy néhány olyan szervát, ami, hogy lássák, hogy milyen egy igazi világbajnokkal játszani, és speciális olimpiai világbajnokkal.
A felnőtteknél kiváló, az utánpótlásnál felemás évet zárt a magyar vízilabdasport tavaly. Az elmúlt időszakot Madaras Norbert elnök értékeli.
Talán nem is 25-be kezdeném, hanem 24 őszén az olimpia utáni időszakkal. A legfontosabb az az, hogy ugye volt egy negyedik és egy ötödik helyünk, és az volt a cél, hogy tehát tudtuk is, hogy az a feladat, hogy ezeket a csapatokat kicsit újjá kell építeni, kicsit változtatni kell, vagy talán nem is kicsit, és ez volt a kifejezetten az én, hogy is mondjam, elvárásom, és azt hiszem az elnökség hasonlókat gondolt az új kapitány, vagy régi új kapitányok felé, és nagyon fontos volt, hogy ez a munka ez 25-ben elkezdődjön, vagy megkezdődjön, és én azt gondolom, hogy ez jó halad, és nem csak, hogy megkezdődött, hanem annál talán egy picit több is, és nem amiatt mondom, hogy két döntőt játszottunk a világbajnokságon, hanem igenis feltűntek azok a fiatalok, belettek építve, lehetőséget kaptak, akik majd később mondjuk 27-ben vagy 28-ban az olimpián vagy a budapesti világbajnokságon ugye 2027-ben ennek a csapatnak az osztopai lehetnek, vagy meghatározó játékosai, ők bemutatkozhattak, megmutatták, hogy jók, jogosan kapták meg ezt a bizalmat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez volt a legfontosabb, illetve hát az, hogy két VB döntőt játszottunk, az mindenképpen nagyon jó, sajnálom, hogy legalább az egyik nem lett meg. Hogyha azt mondom, hogy a felnőttel szinte teljesen vagy 100%-osan elégedettek lehetünk, ez nem igaz, vagy nem teljesen igaz az utánpótlásnál, azt pontosan tudom, meg tudjuk, hogy nem lehet mindig győzni, vagy nem az van, hogy akkor mindig döntőket játszunk, ez egy ilyen lehetetlen, vagy teljesíthetetlen elvárás lenne, viszont az elmúlt évek elkényeztettek minket, tehát nagyon, nagyon jók voltak, vagy kiemelkedően jók voltak az utánpótlás eredményeink, ezek a nüanszok valahogy mindig felénk dőltek el, ugye volt olyan év, hogy mindkét felnőtt alatti csapatunk világbajnok lett, tehát az U20-as válogatottak, ez tényleg megismételhetetlen valószínűleg, ettől függetlenül én azt mondom, hogy nem lehetünk elégedettek az idei évvel, pont emiatt talán a kiemelt a legfontosabb a két 20-as válogatott, és az egyik negyedik lett, a másik pedig a fiúk ugye negyedikek lettek, a lányok pedig ötödikek, még ha csak 5 méteresekkel is kaptak ki a negyed döntőben a később világbajnok spanyoloktól, de úgy gondolom, hogy különösen a felnőtt alatti válogatottaknál talán ennél több kell, hiszen onnan építjük be közvetlenül majd a felnőtt válogatottba a játékosokat, úgyhogy azzal nem lehetünk elégedettek, itt az okokat megnéztük, vagy megvizsgáltuk, egy picit majd talán másfajta munka is kell, ebbe is belekezdtük, vagy ezeknek az alapjait elkezdtük letenni, úgyhogy ezt én fontosnak gondolom, függetlenül attól, hogy hanyadikok vagyunk, mondom a legfontosabb cél az, hogy a felnőtt válogatottba be tudjunk építeni játékosokat.
Madaras Norbert beszélt a nemzetközi utánpótlás mezőnyről is.
Ugyanazok a nemzetek a legjobbak benne, hasonló különbségekkel. Tehát van olyan utánpótlás világverseny, hogy szintén az összes negyed döntő egy góllal vagy ötösökkel dőlt el, vagy büntetőkkel dőlt el. Nüanszok döntenek, tehát pici dolgok, az elmúlt években ezek inkább nekünk kedveztek, idén semmiképp sem, de hát az a dolgunk, hogy ezeket magunk felé billentsük. Nagyjából hasonló nemzetek vannak, és hasonlóak ugyanúgy a női, illetve a fiú vagy férfi mezőnyben, mint a felnőtteknél, tehát szinte egy-egyben ugyanaz.
Elárulta azt is, hogy mint elnök mit szeretne elérni ebben az olimpiai ciklusban.
Eléggé maximalista vagyok, tehát teljesen nem vagyok, vagy szinte soha nem vagyok elégedett, vagy talán majd, hogyha valamelyik csapatunk az olimpiai dobogó tetején áll, még ha én már gólokat nem is lőttek, de azért igyekszem őket segíteni, ahogy csak tudom, úgyhogy azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk, vagy jó úton vagyunk mondjuk így, hiszen a végén fog ez majd a 4 évnek a végén kiderülni, hogy ez jó volt-e, vagy nem, vagy valóban jó úton voltunk-e, vagy nem teljesen. Úgyhogy azt hiszem az első évben, amit lehetett, azt megtettük, megcsináltunk. Most a legfontosabb feladat, hogy bizonyos dolgokkal talán az utánpótláson is változtassuk, vagy egységesebbé tegyük, kicsit központosítsuk. Én ezt most olyannak látom, amivel nem csak a következő, hanem inkább az azután olimpia vagy olimpiák alapjait tudjuk letenni, hogy mindig ott legyünk a legjobbak között. Amit az én fejemben van, én úgy tűzök, hogy mindig ott a legjobb 4-ben, ez egy ilyen alapcélkütőzés, még ha tudom is, hogy ez milyen nagyon-nagyon nehéz. Az olimpiák évében különösen valahogy mindenki összeállott, 7-8 ugyanolyan csapat van, Megint egy példát kell mondanom, a párizsi olimpián a csoportmeccsek után a két első második helyezett kikapott a negyed döntőben. Tehát a negyedikek meg a harmadikak jutottak tovább a négybe. Ez azért azt mutatja, hogy majdnem mindegy, hogy első vagy negyedik, mert nagyon pici különbség van a csapatok között. Egy-egy meccsen minden lehet.
Rangos konferenciát rendeznek edzőknek, trénereknek és sportszakembereknek Nyíregyházán március 28-án. Gyurkovics Ferencet, a súlyemerő válogatott volt szövetségi kapitányát, a rendezvény szervezőjét hallják.
Az ország legelismertebb szakemberei közül, akik témában abszolút hitelesek, hiszen elég, ha csak annyit mondok, hogy dr. Rácz Levente fog eljönni hozzánk, aki a Nemzeti Kézilabda Akadémiának a vezető erőléti edzője, de emellett egyébként a Testnevelési Egyetem kinezológiai tanszéknek a vezetője, vagy dr. Telegdi Attila, aki 21 évig volt a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak a szövetségi kapitány, később szakmai igazgatója, és hát gondolom nem kell csatálni a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak az elért eredményét. Eljön ugyanannak a csapatnak az erőléti edzője is, Puskás Sándor, aki jelen pillanatban is dolgozik a sportekeseknél és a jégkorongozóknál, dr. Etve Langmár Gergely, aki a Magyar a Nemzeti Kézilabda Akadémiának az operatív igazgató, és ezen felül egyébként a szervezés tekintetében is fog tudni hozzászólni a konferenciához, de szakmai része, hiszen a Kinezológiai Országos Szövetségnek, vagy a Humán Kinezológusok Országos Szövetségének volt az elnöke.
Gyurkovics Ferenc évek óta a Nemzeti Kézilabda Akadémia edzésmódszertani szakértője, és a Testnevelési Egyetemen tanít. Számos bajnoki címet szerzett súlyemelőként, a tavalyi év végén még a magyar válogatott szövetségi kapitányaként járt Nyíregyházán. Gyakran találkozik azzal a problémával, hogy a fiatalok fizikai fejlesztése során sok a hiányosság. Most egy olyan konferencia szervezésébe fogtak, amely az utánpótlás sportolók hosszú távú fejlődését segítheti. A Nyíregyházi Vasutas Sportklub partner volt az esemény megszervezésében. A klub néhány hónapja a súlyemelő bajnokság házigazdája volt, akkor jött az ötlet, hogy tartsanak egy szakmai konferenciát is Nyíregyházán. Tomaszowski Laura elnököt hallják.
Igazából a tavalyi súlyemelő országos bajnokságon kialakult egy szakmai és együttműködő kapcsolat az akkori szövetségi kapitánya Gyurkovics Ferenccel, és már akkor így eldöntöttük, hogy jó lenne egyszer egy szakmai alapokon nyugvó konferenciát összehozni, amiből már most ott járunk, hogy a beszélgetésből és a tervezgetésekből ez úgy tűnik, hogy március 28-án meg is valósul.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda egyik világhírű regényét, az Ősz című művét mutatjuk be Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak ma is velünk!
Sok szeretettel köszöntelek Márti itt a mikrofonnál. Egy olyan könyvet, egy olyan művet hoztál most a hallgatóinknak, amelyet több mint 20 nyelvre lefordítottak, népszerű, külföldön is népszerű, és hazai íróról van szó, hazai írónőről van szó, és azt gondolom, hogy korábbi adásainkban már azt elárultad, hogy ez hozta meg neki a nemzetközi sikert is, emiatt utazhatott egyáltalán akkoriban ki külföldre. Már előjáróban annyit ígértél a hallgatóinknak, hogy ezt valamikor hozni fogod, és ez az adás, ez most következett el, már én is nagyon vártam, hogy mesélj egy kicsit erről, és ajánljuk ezt a művet is. Kiről van szó, illetve melyik műről?
Szabó Magdának az Ősz című regényéről van szó. A legutolsó Szabó Magda beszélgetésünk kapcsán merült fel pont ez az ötlet, hogy egyszer beszélhetnénk majd az Őszről is, hiszen amikor a hullámok kergetéséről beszélgettünk, éppen az volt az a kötet, amely arról szólt, hogy az Ősz külföldi bemutatóira ugye meghívták a szerzőnőt, és annak köszönhetően utazhatta be Európát, illetve a Szovjetuniót, és annak az eredménye, annak a hozadéka volt az a kötet, és nagyon sokszor írt akkor az őzről a kötetben, hogy melyik országban mi lett volna a címe. Aztán már más könyveiben is többször megjelent az a gondolat, hogy Encsi Eszter karaktere. Megmondom őszintén, hogy én a közelmúltban olvastam először ezt a kötetet, hogy már nagyon kíváncsi voltam, ki az az Encsi Eszter, akiről ennyit beszélnek, és már többször hallottam olyan hasonlatot, Encsi Eszterek vagyunk-e, vagy sem, és a többi, tehát ő azért sokszor utalt erre a művére, hiszen ez 1959-es regény, ez lényegében az ő harmadik regénye, de ugye talán a hallgatók tudják, hogy Szabó Magdának 1949 és 1958 között a pályája az eléggé...
korlátolt volt, vagy meg korlátozott?
De 1949 és 58 között nem jelenhetett meg semmit tőle. Ugye 1948-ban megkapta a Baumgarten díjat, de csak egy napra, utána visszavonták tőle, és utána ő nem jelenhetett meg. És az első nagy műve, ami megjelenhetett, az a freskó volt, majd pedig az őz, és az őz hozta meg neki. Most az, hogy az őz vagy a freskó hozta meg neki az igazi nagy világsikert, ez szerintem inkább az őz. A freskót már korábban olvastam, de én úgy láttam, hogy az őzt sokkal több nyelvre lefordították, és ha megnézzük a kiadásokat, talán az őz az jóval több kiadást ért meg. Tehát az valamilyen szinten népszerűbb, bár én azt mondom, hogy egy kevésbé ismert Szabó Magda mű, hiszen azért van az a néhány leghíresebb Szabó Magda mű, amit talán a legtöbben ismernek, hát ugye talán az Abigail a legismertebb. Aztán az ajtó, az ugye a film adaptációnak köszönhetően vált nagyon népszerűvé, és lehet, hogy nagyon sokan csak ezt a kettőt ismerik. Pedig ugye az őz az egy nagyon fontos mű. A szerzőnő azt írta róla, hogy én, aki írtam, ha elkerülhetem, nem olvasom, mert félek tőle. Én ezt a mondatát csak azután olvastam el, miután a könyvet elolvastam. Megértem, hogy miért mondta ezt erről a kötetről.
Úgy apostrofálhatjuk, hogy egy belső monológ ez a mű. Erről majd foglak kérdezni, hogy te mit gondolsz róla, majd amikor részleteiben is beszélgetünk erről. Mostanában felszoktuk cserélni, és elkezdünk a részletekbe menni, hogyan keletkezett, beszélgetünk az adott műről, és általában az adás vége felé, vagy hát közepe felé beszélünk a címről is. Most mindenképpen megragadnám itt az alkalmat még az adás idő elején, hogy miért Őz, az Őz című regényének a címe. Mi a köze a cselekményhez, mi a köze ehhez az írásához? Illetve még előtte köszönöm szépen, hogy egy picit helyre raktad azt, hogy akkor hogyan is van az ismertségi listája Szabó Magdának. Magáról Szabó Magdáról mit lehet tudni, hogy hogyan írta meg, vagy hogyan jött, hogy ezt megírja, erről tudunk-e valamit, és akkor a címhez kapcsolódva kérdeznélek erről.
Szabó Magdának a munkáinak a jelentős része, azt mondanánk, hogy fikció, ő is fikciónak tartotta, de valamilyen szinten mégiscsak életrajzi elemeket szőtt bele. Azt, hogy ki volt Encsi Eszter az ő életében, vagy ki volt a többi szereplő, azt nem tudjuk. Tehát ugye ez nem egy olyan munkája, mint mondjuk a Führ Eliza, ahol ténylegesen a családtagjai szerepelnek a könyvbe, vagy a régi módi történetbe, vagy az ókutba, stb. Itt fiktív szereplők vannak. És miért az őz a kötetnek a címe? Ez egy nagyon érdekes. Gondolkodtam rajta, hogy miért az őz a címe, hiszen az őznek direkt módon nem sok szerepe van a könyvben. De igazából az őz a könyv első oldalán jelenik meg, hát most muszáj egy picit elkezdenünk beszélni a cselekményről, hogy tudjuk, hogy mégis ki volt az az Angéla, akinek volt egy őze. Ugye a történet főszereplője Encsi Eszter, és lényegében az ő belső monológia ez az egész kötet, hiszen ez nem egy párbeszédekre épülő munka. Inkább ez olyan történet, amit valakinek elmesél. Hogy kinek meséli el? Valószínűleg egy férfinak, aki már nem él. Ezt el is tudjuk képzelni, hogy ki volt az a férfi, és ez mintha egy ilyen gyónás lenne, hogy így elmondja azt, hogy ő mit élt át élete során, és megpróbálja megmagyarázni azt, hogy ő miért vált ilyenné, és a cselekedeteit megpróbálja megmagyarázni. És különféle idősíkok között ugrál, tehát lényegében a jelen és a múlt között, tehát a gyerekkora és a jelen idő között. Ha ezt kiszámolnánk, úgy nagyjából 20-as évek végén, 30-as évek elején indul a történet. Könnyű olyan szempontból meghatározni, hogy a második világháborúnak nagyon fontos szerepe van a történetben, és a háború utáni időszak is. Tehát így végül is el lehet határolni, hogy éppen melyik időségben járunk. És a főszereplőnk, hát végül is egy kislány, aki kislányként jelenik meg, majd később lesz a színésznő, Ancsi Eszter. És Ancsi Eszter, amikor kislány volt, akkor az iskolájába érkezett egy másik kislány, Angéla, aki hozzá képest egy nagyon tökéletes életet élt. Nagyon irigy volt rá, és már a legelején megfogadta, hogy ő mindig gyűlölni fogja Angélát. Hát ő Angélában azt látta, ami ő nem. És Angélának volt egy őze. Hát azért nagyon sokan féltékenyek voltak rá miatt az iskolába. Azért nem egy macskája volt, vagy egy kutyája, hanem egy őze. Azért mégiscsak ez egy nagy dolog volt. És Eszter, hogy álcson Angélának, kiengedte az őzt, és az őz annyira megrémült, hogy elszaladt és elütötte a vonat. Tehát lényegében egy nagyon rövid szerepe van az őznek, viszont ha kötet végére érünk, akkor átvitt értelemben mégiscsak megjelenik újra az őz, és talán akkor még jobban meg lehet érteni azt, hogy mi motiválhatta őt abban, hogy ezt a címet adta. Egyébként más nyelveken, ha megnézzük, valahol hát azt mondanák magyarul, hogy a címe mondjuk az lenne, hogy a másik Eszter, vagy ilyesmi. Lehet, hogy bizonyos szempontból találóbb. Itt ez az őz egyébként
sejtelmesebb kicsit.
Sejtelmes, és akkor érti meg az ember igazán, ha végigolvas. Most nyilván nem szeretném elmondani a történet végét, de hogyha a hallgatók kézbe veszik a kötetet, akkor nagyjából 250 oldalas a kötet, 250 oldal elolvasás után meg fogják érteni, hogy miért az őz a cím, és mit sejtett az őz, mint cím.
Picit nehéz ennél a könyvnél is úgy beszélgetnünk a cselekményről, hogy azért nagy dolgokat ne lőjünk le róla, de nyissuk ki, vagy lapozunk bele akkor a könyvünkbe, hogy hogyan is kezdette ezt az olvasást, mondtad azt is, hogy azért annyira nem hosszú mű, tehát hogy lehet vele haladni, viszont azért annyira nem könnyű olvasmány, gondolom.
Nem. Számomra egy nagyon döbbenetes mű olyan értelemben, hogy nem gondoltam, hogy ilyen nehéz. Szerintem mindenkinek azért nehéz, mert hat az életünkre. Tehát itt a cselekmény az lényegtelen szál. Itt sokkal fontosabb gondolatokat akar velünk Szabó Magda közölni, és ahhoz, hogy megértsük őt, ahhoz, hogy ismerni kell azt a kort, amiben ő írt. Ugye az egyik főszereplőnk, Ancsi Eszter, ő egy, azt mondanám, hogy lesüllyedt családból származik, pedig egy polgári család gyermeke, de ugye az akkori gazdasági viszonyoknak köszönhetően a család elszegényedett. Tehát egy szegény kislányról van szó, aki már gyerekkorában, iskolás korában is dolgozott, voltak nagy vágyai, amiket nem tudott elérni, és Angéla egy látszólag tökéletes családból származott, és mindig féltékeny volt rá, mindig irigy volt. És később, a háború után Eszterből színésznő lett, és akkor szeretett bele egy férfiba, akiről később kiderült, hogy Angélának a férje. Lényegében ezzel kezdődik a történet, csak ugye én azért mondtam először a gyerekszálat, hogy jobban megértsük ugye az ősz történetet, és lényegében egy ilyen szerelmi háromszög van a középpontban, ami egy nagyon érdekes kapcsolati hálót mutat, és a könyvben többször is megjelenik ez a háromszög, nem csak az ő hármasukban, hanem más esetekben is, és nagyon érdekes, hogy kik hogy kezelik ezt a helyzetet, és kinek mit jelent a valóság, mit jelent az, hogy egy látszólagos valóságot mutassanak a külvilágnak, és ki hogy éli ezt meg. És például az, hogy Eszterből színésznő lett, az lényegében azt is elárulja, hogy ő az egész gyerekkorát, egész fiatal korát egy másik szerepben próbálta eljátszani, hiszen ő azt mutatta, hogy ő szereti Angélát, hogy ők jó barátnők. Tehát megpróbált vele egy ilyen baráti viszonyt ápolni. Angéla viszont tényleg barátnőként tekintett rá, és nem is gondolta, hogy mennyit próbál neki ártani. És egy ilyen nagyon naív kislány lehetett, és felnőttként is egy nagyon naív volt, akit mindentől óvtak, védtek, és ő valószínűleg nagyon sok mindent nem tudott, vagy pedig nem akart tudni.
Említetted azt, hogy valamit szeretne ezzel átadni Szabó Magda, egy elég mély üzenetet. Mi ez? Miket szeretne átadni az írónő? És miben áll a mű nemzetközi sikerének is a titka? Mert ugye nem csak nekünk, magyaroknak szól, hanem emberek vagyunk, minden ember, aki a kezébe vette, valószínűleg valamilyen szinten hatott rá, ahogyan említetted is. valahogyan tud az érzelmekkel, ezekkel a dolgokkal azonosulni.
Erre talán azt tudnám mondani, ami a legtalálóbb lenne, hogy mert mindenkire hat, mindenkit meg tud szólítani. És miután elolvastam, megértettem azt, hogy miért mondták már többen, meg ő is, miért hozta fel így más művében is azt, hogy mindenképpen van egy kis Encsi Eszter. Hát a legtöbb ember Angéla szeretne lenni, akit mindenki szeret, aki tökéletes, aki jóságos, aki mindenkinek segít. Viszont azért valljuk be őszintén, hogy mindenkiben van egy kis Eszter. Van, akiben több, van, akiben kevesebb. És ez szerintem egy ilyen tükör is nagyon sok mindenkinek, hogy természetesen nekem is, meg szerintem mindannyiunknak, hogy észrevegyük, meg rádöbbenjünk arra, hogy valójában milyenek vagyunk. És szerintem azok a legnagyobb világirodalmi sikerek, hogyha ilyen olyan belső megvilágításokat olvashatnak az olvasók, amelyek újszerűek, amelyek nem minden regényben azonosak. Ez tipikusan nem az a könyv, hogy kézbe veszük, és tudjuk, hogy mi lesz a vége, mert nem tudjuk, tehát nem egy ilyen cselekménysor, ami hasonló szálon fut, mint nagyon sok mű. És a megjelenési idejében ez nagyon újszerű volt. Nyilván lehetne itt más világirodalmi példákat találni, amelyek hasonlítanának hozzá, de mégis újszerű, és abban a történelmi közegben, amelyben ez íródott, talán még hitelesebb is volt. És nem csak a világirodalomban számít ez nagy műnek, hanem végülis a magyar irodalomban is, és nem véletlenül volt az, hogy megvan, hogy több kiadást megért, hiszen a legutolsó Szabó Magda életműkiadásban is egy nagyon fontos kötetet képez ez a kötet. És talán mindegy, hogy kiolvassa, mindegy, hogy milyen korosztály, mindegy, hogy mikor élnek azok az emberek, mindig tud valamit adni. Tehát most mindegy, hogy mi még nem éltünk akkor, amikor ez íródott, de ugyanúgy bele tudjuk képzelni magunkat ebben a helyzetben, és ugyanúgy nekünk is, hozzánk is szól, mint az 50-es évek végi olvasó közönségnek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Szabó Magda egyik világhírű regényét mutatjuk be.
Szoktam kérdezni Szabó Magda kapcsán is, meg alapvetően más írók kapcsán is, hogy van-e feloldás, van-e tanács, van-e valamilyen gondolat, ami mentén az ember esetleg ezeket oké, hogy felismeri magában, de mondjuk leküzdheti, vagy akkor nem követi el, oké, hogy kapunk egy tükröt. De mit szeretne ezzel üzenni Szabó Magda, hogy igen, mindenkiben van egy kis Eszter, de Angélák szeretnénk lenni. De mi van ezen túl, hogy jó, ha leküzdjük magunkban egy kicsit az Esztert, vagy ez egyszerűen csak egy tükör? Hogy érzed, mikor már a vége felé jártál, hogy mégis hogyan hat az olvasóra? Mert azt ugye mondtad, hogy hat az olvasóra, de hogyan szeretné, hogy jobb ember legyen az, aki ezt elolvasta?
Biztos, hogy volt egy ilyen célja, és hiszen Szabó Magda egy tanár volt. Az ő tanár mi volt, azért a legtöbb munkájában megjelenik. És például ebben is azt írja, milyen dolog az, hogy az iskolában azt tanítják, hogy jótett helyébe jót várj. Hát, hogy akkor az ember várja azt, hogy mikor kapja meg a jó cselekedetéért azt a jót, amit vár, és lehet, hogy soha. És hát ugye nyilván ő ezt a pedagógiai tapasztalataiból merítette, és az, hogy például milyenek a gyerekek egymás között, az biztos, hogy láthatta ő is, és a saját maga által megtapasztalt emberi gyerekek vagy gyerekek közötti kapcsolatot inspirációként felhasználhatta ez a munkájához. Nem néztem meg, de a terveim között szerepel, mert megnézem, hogy biztos, hogy létezik ezzel kapcsolatos beszélgetés vele valahol a valamelyik videó megosztó portálon, biztos, hogy van. Hogy kíváncsi lennék, hogy feltettek-e neki olyan kérdéseket, amelyek a ma olvasójában megfogalmazódnak. Például bennem is megfogalmazódnak olyan kérdések, amikre nem kapunk választ a könyvvel olvasása után. Például, hogy Angéla megértette, hogy mi történt. Angéla rájött-e arra. Biztos, hogy szándékosan nem akarta ezt velünk tudatni, hogy gondoljunk arra, amire szeretnénk, de nagyon sok kérdést hagyott bennünk. Tehát amikor befejeztem a könyvet, és becsuktam, akkor volt egy olyan érzésem, hogy még sok kérdéssel várom a választ, amire nem kaptunk. Lehet, hogy valamelyik másik Szabó Magda munkában, amit még nem ismerek, esetleg folytatja a történetet, bár én nem tudok róla. Ez szerintem egy ilyen félig lezárt történet ilyen szempontból, de nagyon érdekes. Tehát nagyon érdekes az, hogy olyan gondolatokat ébreszt az emberbe, hogy mit gondolhatott az a fél, mit gondolhatott a másik, ezt hogy élték túl, azt hogy élték túl, kit mi motivált, Esztert mi motiválhatta arra, hogy... Vagy például kérdés lehet bennünk, hogy most bűnös volt-e Eszter a végén, hogy tehet-e ő arról, hogy még egy halál történik a könyvben. Most azt mondhatnánk röviden, hogy igen, de egyébként egy nagyon összetett az, hogy ennyire feketén vagy fehéren lássuk a történetet. Tehát lényegében, ha egyben szeretnénk látni, akkor azt tapasztaljuk, hogy ő nagyon sok olyan negatív hatással szembesült, ami közül ha nagyon sok ember csak egy-egyet átél már akkor, azt mondjuk, hogy ez úgy elég, vagy ez úgy sok, és őt, és neki ez már gyerekkorában kezdődött, tehát ő úgy fogalmazza meg, hogy őt a szülei nem szerették, mert a szülei csak egymást szerették. És azért ez egy nagyon durva megfogalmazás a gyerek szájából, és például azt is elmondja, hogy amikor a szülei meghaltak, és ott állt a például az édesanyja sírja mellett, nem tudott mit kezdeni ezzel az egésszel, mert mint a kicsit olyan idegen lett volna neki. Tehát egy ilyen családi közegből jött a főszereplőnk, és utána jött nagyon sok negatív hatás érte egy élete során, és ő ezzel nem tudott mit kezdeni. És valahol ebben a monológban megpróbálja megmagyarázni azt, hogy mit, miért úgy tett. És például van egy harmadik kislány is, akinek sokkal kisebb szerepe van a történetben, Gizella, de akinek az édesapja megölte az édesanyját, és amikor gyászoltak, akkor a gyásznak köszönhetően Angéla helyett az iskolai színdarabba Eszter kaphatta meg a főszerepet. És ő volt az egyetlen, aki nem a gyászra koncentrált, hanem arra, hogy na most ő főszereplő lehet. Hiszen ő mindig az elnyomott kislány volt. És ő ezt nem csak az iskolában, illetve a gyerekközegben tapasztalta meg, hanem otthon is. Tehát azért manapság is, ha egy gyerek azt mondaná, hogy hát őt a szülei nem szeretik, mert csak egymást szeretik, de azért az egy nagyon döbbenetes mondat. És szerintem az 50-es években ezt így leírni, az is egy döbbenetes dolog, hiszen abban a világban a családról nem egy olyan kép volt, mint most, és teljesen más szemlélet volt, és nem volt annyira szerepe például a családon belüli kommunikációnak, mint most, mert akkor sokkal távolabb éltek egymástól az emberek, nem fizikailag, hanem szellemileg, és nem voltak annyira erős kapcsolatok így családon belül.
Szabó Magda Ősz című írását nagyon vártad, hogy elolvashasd, és nagyon vártuk mi is a hallgatókkal együtt, hogy valamilyen kis első benyomásokat hoz nekünk. Ugye a várakozásban volt egy kis elvárás is, mert az embernek mindig vannak elvárásai. Amikor becsuktad a könyvet, akkor milyen benyomásaid voltak? Milyen gondolatokat tudsz átadni a hallgatóinknak, hogy valóban azért az embernek vannak elvárásai, hiszen Szabó Magdának ez hozta meg a világsikert, azt mondhatjuk, vagy legalábbis ez él a köztudatban, és az ember azért vár egy ütős befejezést, egy nagy hatást. Megtette rád is a hatását?
Teljes mértékben. Szerintem ez az a kötet, ami, mint ahogy mondtam is, mindenkire hat. Voltak elvárásaim, de igazából nem. Szándékosan nem olvastam semmit a könyvről, mielőtt kézbe vettem volna, csak azokat a dolgokat olvastam róla, amelyek más könyvekben megjelentek, mint ugye ahogy a legelején említettem is a múltkori beszélgetésünkre utalva, hogy a hullámok kergetésének a hátterében ez a kötet állt. És kíváncsi voltam, hogy milyen lehet az a kötet, ami ennyire hatással volt az ő életére, ennyire meghatározta az ő írói munkásságának a kezdetét, és mit tudhat ez a könyv, hogy külföldön is ilyen népszerű lett, illetve a cím is úgy felkeltette a kíváncsiságomat, hogy az ősz. Miért pont az ősz? Miről szólhat az a könyv, aminek az a címe, hogy az ősz? Úgyhogy Enchester nevét már hallottam. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes kérdésekkel teli várakozás volt, ha lehet így mondani, hogy mégis mit fog nekem adni ez, és nem bántam meg, hogy végre elolvastam. Annak viszont lehet, hogy örülök, hogy nem ez volt az első Szabó Magda olvasmányom. Szerintem ahhoz, hogy megértsük ezt a könyvet, egy kicsit ismerni kell az ő életét, és az ő írói munkásságát is, és az ő hátterét is, mert akkor sokkal jobban befogadható, és nem lesz olyan félelmetes. Tehát például mondjuk egy fiatalnak, mondjuk egy 16-20 éves embernek nem biztos, hogy ajánlanám, hogy ezzel kezdje a Szabó Magda életmű olvasását. Szerintem kell egy kis érettség. Én is örülök annak, hogy nem 20 évesen talált meg ez a könyv, mert szerintem ez meg kell érni, hogy az ember ezt be tudja fogadni, és megfelelően tudja feldolgozni és kezelni azt, amit olvasott.
Említetted, hogy szükséges hozzá néhány gondolat, vagy egy-egy momentum a Szabó Magda életműből. Melyekre gondolsz, sorolnál egy párat a hallgatóinknak, hogy melyek azok a dolgok, amiket örülsz, hogy te hamarabb elolvastál, vagy egyáltalán tudsz a Szabó Magda életéről, vagy életéből, csak így egy-egy kiragadott dolog?
Szerintem talán az egyik legfontosabb az, hogy tanár volt, és hogy aktívan tanított is. És így ebben a munkájában is, és más munkájában is felhasználhatta azokat a személyes tapasztalatokat, amiket ő átélt. Aztán talán az ő politikai elnyomása, és így a 40-es évek végétől az 50-es évek elejéig, az is egy fontos tényező. Aztán az annak a világnak, annak a korszaknak az ismerete, amiben ő felnőtt, amiben ő élt, de az is fontos lehet, illetve azok a családi szálak, azok a gyerekkori kapcsolatok, amelyek akár a Führerészben van, egy a régi módi történetben megjelennek, talán azok is fontosak lehetnek ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen volt az a világ, és hogy hogyan kapcsolódtak egymáshoz az emberek. Szabó Magdában az a jó, hogy nagyon sok munkája, hát amikor én azt mondanám, hogy a nem ifjúsági regényei nagyon sokszor nagyon sok életrajzi, ihletési szálat tartalmaznak. És az, hogy mi a fikció és mi nem, nyilván minden fikció mögött van valami valóság. Nagyon sok emberrel érintkezett, nagyon sok embert ismert, nagyon sok mindent megtapasztalt, nagyon sok személyes sérelme is lehetett, hiszen a Führerészből kiderül, hogy gyerekkorában is neki mennyi sérelme volt. És például számomra egy nagyon érdekes kérdés lehetne az is, hogy Szabó Magda kinek tartotta magát ebben a könyvben, hogy Eszternek vagy Angélának. És szerintem ezzel már sokan elgondolkodtak, de én úgy tudom, hogy erre úgy sosem kaptunk választ. És például az is egy nagy kérdés számomra, hogy amikor megjelent 59-ben ez a mű, akkor ő már egy 59-es interjúban is azt mondta, hogy fél tőle. Hogy miért félt, hogy ennyire megijedt attól, hogy amikor megírta, akkor önmagát is szembesítette valamivel, vagy pedig ő milyen emlékeket hozhatott elő benne, hogy ezt így ilyen formában papírra vetette.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szabó Magda, az ősz című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettem. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bagosi László a Sötétben látó tündér című meséjének első részét, melyet Pogány Judit olvas fel nektek.
Egyszer volt, hol nem volt, valamikor réges-régen, mikor még a patak is visszafelé futott, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, de még az üveghegyeken is túl, ott, ahol a világnak már majdnem vége van, volt egy tündér. De nem is csak voltám, hanem még van is, hiszen itt ül ezen a széken. Éppen tegnap előtt múltam el 3000 éves. És bizony réges-régen elmúltak már azok a bánatos napok is, mikor tündértestvéreim még úgy csúfoltak engem, hogy a pirinyó-minyó. És bizony réges-régen elmúlt már az a szép sötét éjszaka is, amikor tündéranyám egy mesét mondott, és tündérnevet adott nekem, és az lettem, aki ma is vagyok, a sötétben látó tündér. Most elmondom, hogyan születnek a tündérek. A tündérek úgy születnek, hogy minden 77. esztendőben, tavaszi reggelen, mikor az erdőkaján illatozik a medvehagyma, a szerelmes tündérfiúk meg a szerelmes tündérlányok kirepülnek a tisztásokra, átkarolják egymást, és elkezdenek szépen csókolózni. Ilyenkor aztán minden 77. esztendőben csillogó szappanbuborékok hullanak az égből. Ezekben a szappanbuborékokban érkeznek meg a világra a tündérgyerekek. Hogy ki a csuda eregeti őket, a jó istene vagy valaki más, azt senki se tudja. Én is már csak arra emlékszem, hogy javában szállingozok lefelé az égből, és a többi testvéreimmel együtt próbálok megkapaszkodni szépséges tündéranyám hajába, vagy szépséges tündérapám fülébe. Mert amelyik tündérgyerek megkapaszkodni nem tud, az bizony a földre hullik, éhes rókák fellefetyelik, csípős hangyák össze-vissza másszák, butácska őzikék halálra tapossák, és vége az életének. De hát a baj is csak arra várt szegény, hogy megszülethessen végre. És az én szépséges tündérapámnak olyan szúrós volt aznap reggel a bajusza, és úgy megcsiklandozta vele a szépséges tündéranyám orrát, hogy a nagy-nagy csókolózásnak egy nagy-nagy tüsszentés lett a vége. A nagy-nagy tüsszentésnek nagy-nagy földrepotyogás, a nagy-nagy földrepotyogásnak pedig szomorú sírásrívás. Mert amikor kosárba szedegettek minket, a maradékot, és megszámoltak, és összeadtak, és kivontak, sírva-ríva látták, hogy csak 300-an maradtunk testvérek. De hát a szép napocska másnap is felkelt, és tündéranyánk nem búslakodott sokáig, hanem ugyanolyan hamar megvigasztalódott, amilyen hamar minket is meg tudott vigasztalni, ha valamelyikünket bánat érte. Ápolt és táplált, és tanítgatott minket, és ugyanúgy örült a kevéske 300-nak, mint más tündér a 10 000 gyermekének. Most elmondom, mi mindent kell megtanulni a gyerekkorában egy kis tündérnek. Hát, a falevelek hangját, patak csobogását, ágak roppanását, kövek gurulását, aztán a hárfát, aztán a fuvolát, aztán a hegedűt, aztán az egész szimfóniát. Hozzá a nádirigót és az összes madarat, hozzá a szürke farkast és az összes vadakat, hozzá a békát és az összes halakat, hozzá a tücsköt és az összes bogarat. És persze futni, úszni, faragni, fúrni, ásni, mászni, repülni, kúszni, tornázni, táncolni, libegni, lángolni, és úgy figyelni csöndben, mint a sír. És az én 299 testvérem, akárhogy is iparkodtam, mindig gyorsabban tudott futni és úszni, mindig szebben tudott faragni, fúrni, és mélyebbre ásni, magasabbra mászni, de még úgy figyelni csöndben, mint a sír is jobban tudott, mert én voltam közöttük a legeslegkisebbik. És amíg figyeltek, mind síri csöndben, én sírtam a csöndben, és mind engem figyelt. Pirinyó, minyó, pirinyó, minyó. A szájuk hallgatott, de a szemük rajtam nevetett. Tudni kell még a bánatomhoz azt is, hogy a tündérek arról kapják a nevüket és mesterségüket, amiben a testvéreik között a legügyesebbek. Aki a patakot a legszebben csobogtatja, patakcsobogtató tündér lesz a neve. Aki a felhőket a legszebben fújja, felhő fújó tündér néven szólítja majd a tündérek serege. Aki a legszebben lobogtatja a tüzet, annak a tűzlobogtató tündér dukál. Aki a havat a legszebben görgeti, annak a hógörgető tündér gyönyörűséges neve jár. Márpedig én, a legkisebb, a pirinyóminyó, semmiben, de semmiben se tudtam a legügyesebb lenni a testvéreim között.
Kedves gyerekek, ma este Bagosi László, a Sötétben látó tündér című meséjének első részével kívántunk nektek jó éjszakát. A művet Pogány Judit olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!